Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol szavaival. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük fennállva. Foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk Istenünket tovább a 237. dicséretünk első 4 versének éneklésével. Az első vers így kezdődik, Teremtő Istenünk, 237. dicséretünk első 4 versét énekeljük. helyünkön maradva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét, a Bibliaolvasó kalauzunk mai napi újszövetségi ige szakaszát. Olvasom Pál apostolnak a második levelét a korintusiakhoz, abból a 11. rész 16. versétől olvasom az igét. Bibliai szöveget olvasok papírról, de magamnak egy kicsit átszerkesztettem, tehát ne tévesszem meg senkit, ha nem a Bibliámat fogom a kezemben. Így szól tehát az ige a második korintusi levél 11. részének 16. versétől. Megint csak azt mondom, senki se tartson eszetlennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjátok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket. Eltűritek, ha valaki élősködik rajtatok. Eltűritek, ha valaki zsákmányul ejt titeket. Eltűritek, ha valaki hatalmaskodik rajtatok. Eltűritek, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok. Merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok, én még inkább. Hiszen többet fáradoztam. Hiszen többször börtönöztek be. Hiszen igen sok verést szenvedtem el. Hiszen sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam egy híján 40 botütést. 3-szor megvesszőztek. 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben, folyókon. Veszedelemben rablók között. Veszedelemben népem között. Veszedelemben pogányok között. Veszedelemben városban. Veszedelemben pusztasságban. Veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon,
és megmenekültem a kezéből. Amen. Kedves testvéreim, ebből a hosszabb igeszakaszból egy szót szeretnék kiemelni. Megmenekültem. Így záródik a szakasz. Megmenekültem. De úgy kezdődik a mai igeszakaszunk, hogy dicsekedhessem. Végigolvasva, végighallgatva az igeszakaszt, talán meglepő lehet mindaz, amit fölsorol itt Pál apostol. Te mivel dicsekszel, kedves testvérem? Ha találkozol egy régi ismerőssel, mivel kezded a beszámolódat, hogy mi történt veled? Egy régi egy érettségi találkozón, legyen az a 10., a 25., vajon mi az, ami elhangzik, mi mindent mesélünk el egymásnak? Nyilván az 5. még annyira sok minden nincs, csak elmondjuk, hogy éppen hol tanulunk. A 25. meg már lehet, hogy azzal is dicsekedhetsz, hogy nagymama lettél például, vagy nagypapa. Dicsekedhetsz a munkahelyeddel, dicsekedhetsz tehát a családoddal, az eredményekkel, a sikereiddel, sokféle dologgal, amire büszkék lehetünk. Szülőkként a gyermekeinket is említhetjük, és nagyon sok dolog van, ami talán még meghatározó, dicsekvésre okot adó dolog. Elképzeltem, hogy egy ilyen párbeszédben, egy ilyen találkozásban, mondjuk ma reggel a piacon Pál apostollal, ha találkoznánk, akkor hogy is zajlana ez az esemény? Köszöntenénk egymást, hogy szervusz Pál mondaná, hogy szia Árpi, rég találkoztunk, hogy vagy, stb. És aztán elkezdődne a beszélgetésünk, és hát valahogy úgy zajlana ez, hogy Pál apostol elmondaná, hogy mennyire rátermett, sikeres, és az elismerésre megérdemelt életet él. Kiemelném én is az erősségeimet, a képességeimet, a képesítéseimről is talán beszámolnék, bizonyítanám az alkalmasságomat. És úgy tűnik, hogy a mai igénkben mégis van egy választóvonal, a dicsekvésünket elválasztja egy ponton Pál apostol életében az a helyzet, az az alkalom, amikor arról beszélünk, hogy megtörténik a Pál fordulás, azaz találkozik Krisztussal, meghallja, megérti Krisztus üzenetét, és teljes fordulatot vesz az élete. Ő, aki a piaci beszélgetésünkön talán azzal kezdte volna, hogy hát én zsidó származású vagyok, farizeusnak tanítattak a szüleim, körülbelül eddig mondaná azt az élethelyzetét, ami addig volt, amíg Krisztussal nem találkozott. Lehet, hogy még elmondaná, hogy ja, és amúgy mielőtt Krisztussal találkoztam volna, éppen arra indultam Damaszkuszba azzal a céllal, hogy ott is összeszedjem Krisztus követőit, és a lehető legnagyobb ítéletet mondassam ki ellenük, hogy jól meghurcoltassanak. És az is eszembe jut, mondaná Pál, hogy ott voltam abban a történetben, találkozhatsz velem az apostolok cselekedeteiben, amikor Istvánt, az egyik első számú vértanút, azért, mert Krisztus követőnek vallja magát, halálra kövezik. De találkoztam Krisztussal, mondaná Pál. És van, ami van előtte, annak vannak tapasztalatai, vannak örömei, van olyan dolog, amit viszek magammal, a származásomat, a tudásomat, az ismeretemet, és van az utána. És amikor ide érkezünk, hogy a keresztény lét és Krisztus követés, és akkor a megtérést követő élet, akkor valószínűleg azt várnánk, hogy ez az amúgy lehet, hogy szép ben ívelő zsidó karrier, amivel Pál apostol útnak indult még Saulusként, Damaszkuszban megtörik, és lám itt a korintusi gyülekezetben is azzal küzd, hogy megkérdőjelezik az ő kilétét, megkérdőjelezik az apostolságát, megkérdőjelezik mindazt, amit azóta is tesz, mióta Krisztus követője lett. És a szakaszunk gyakorlatilag sokféle dicsekvésről szól, de nem a megszokott dicsekvésekről. Pál apostol eredményei nem magasba ívelő karriert mutatnak be. Nem egy hierarchián való fölfelé lépkedésről számol be. Nincs is még az ős gyülekezetben ilyen. Nincs még konklávé, ahol pápát választanak. Nincs presbitérium, amelyik lelkészt hív meg egy református gyülekezetbe. Nincs zsinati szabályzat, törvénykezés arról, hogy mindennek mi a rendje, mi a feltétele. Nem kell teológiára beiratkozni ahhoz, hogy valaki az Isten igéjét hirdesse ott az ősgyülekezetben. Pál apostolnak mégis vannak előzetes tanulmányai, amiket jól tud hasznosítani az ő missziós útján és a leveleiben is. De amiket itt felsorol ebben a nagyon személyes élet összefoglalásban, Korintusiakhoz írt második levélben, ott azért döbbenetes az a fajta karrier, amit befut. Azt mondja, hogy merész vagyok, Krisztus szolgája vagyok még inkább, mert többet fáradoztam, ezért börtönbe vetettek, sok verést szenvedtem el, és forogtam számtalanszor halálos veszedelemben. Ötször kaptam 40 botütést, 39-et, egy híján 40 botütést. Háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Elképzeltem, hogy ez egy mondjuk egyhetes vagy kéthetes kirándulás, ahol arra vállalkozom, hogy túlérő túrára jelentkeztem be. 5-ször 40-39 botütés, 3-szor megvesszőzés, 1-szer megkövezés, 3-szori hajótörés, egy éjszakán és nappalon át tartó tengeren való hányattatás. Elég sűrű lenne a két hétben, de ha csak két hétig tart, lehet, hogy azt mondanánk, hogy nem baj, utána már jön a szép világ. Majd a következő élmény túrára másképp fizetek be. Befizetek egy olyanra, ami folyóút. De azt írja Pál, hogy gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon. Veszedelemben rabok között. Veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztasságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Ilyen a keresztény élet összefoglalása tehát, hogy egyrészt állandó szenvedést, bebörtönzést, fáradozást és veszedelmeket hoz magában, hordoz magában. Fáradozást és veszültséget gyakori virrasztással, éhezést és szomjazást, böjtölést, hidegben való életet és mezítelenségben. Mit is akar Pál kifejezni azzal, amikor összefoglalja az ő szolgálatát és a korintusiak elé tárja. Legelőször is számunkra is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Krisztussal való elköteleződésünk nem teszi könnyebbé az életet a hétköznapokban. Ugyanazok a próbák, ugyanazok a megmérettetések, ugyanazok az élethelyzetek és nehézségek jönnek a mi életünkben is, mint bárki máséban. Ugyanúgy megéljük a kríziseinket, a fájdalmainkat, és ugyanúgy megéljük az Krisztusban lévő örömöket is. És ez a plusz, ez a más a mi életünkben. Hogy miközben végig járjuk az életünket, ezeket a krízis helyzeteket, ezeket a nehézségeket, ezeket a küzdelmeket nem egyedül kell megvívnunk, mert nélküle erőtlenek vagyunk, hanem vele vívjuk meg. Sőt, az igénknek a gyönyörűsége az, hogy Pál apostol mindezt nem azért teszi, mert valamilyen más életpályán, gazdasági szakemberként, orvosként, hétköznapi ácsként, asztalosként, festőként éli az életét és küzd meg ezekkel a nehézségekkel, hanem mindezt ő Krisztusért vállalja. A Krisztusért vállalt szolgálat terhét tárja elénk. Azt a szolgálatot, hogy ő vállalja az evangélium hirdetését, vállalja, hogy odaáll emberek elé, és hirdeti a kegyelmet, vállalja az ezzel járó nevetségessé lételt, vállalja azt, hogy ezért meghurcolják, megverik, bebörtönzik, éheztetik, vállalja az ismeretlenbe vezető utakat, vállalja az ezzel járó nehézségeket, vállalja azt, hogy szembesül a pogány világ kihívásaival, nehézségeivel, és vállalja azt, hogy akár még a városban is veszedelem éri, és nem csak a pusztaságban. Vállalja, hogy adott esetben a Krisztushoz való hűsége azzal jár, hogy azon kapja magát, áll testvérek veszik körül. Mindezt vállalja a naponkénti egyéb mellett. És mindezt vállalja azokkal a feladatokkal, amik az ő gyülekezete építő munkáját övezik. Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni, mondja. És azzal zárja, megmenekültem. Mert amiről hírt ad, az annak az örömüzenete, kedves testvéreim, hogy mi mindannyian megmenekültünk. Nem kellett bennünket ablakon, kosárban leereszteni, nem kellett Krisztus érdeméért, a mellette való kiállásért adott esetben sokat szenvednünk, főleg a rendszerváltás óta igaz talán ez, bár sose tudni, teszem ezt mindig zárójelbe, sose tudni, mert lehet, hogy mégis tapasztaltad, hogy igen, azért, mert te vallod, hogy Krisztushoz tartozol, furcsán néznek rád. Úgy, mint aki egy másik bolygóról jött. Talán iskolásként, amikor elmondott, hogy refis vagy, ugyanígy visszakérdeznek, hogy miért, mert te református apáca. Ezt csak azért mondom szándékosan így, mert hogy a világunk tájékozottsága a keresztény közösségek között nagyjából itt tart, vagy esetleg szerzetes akarsz lenni, vagy református pap, stb. Sorolhatnám az ilyen esetleges előítéleteket. Amikor azt mondjuk, hogy reformátusok vagyunk, akkor van, hogy valaki rákérdez, hogy mit is jelent ez. Volt is pont itt az Isten tisztelet előtt egy ilyen helyzetünk. Egy turista megállt az ajtó előtt, és kérdezte, ez milyen templom, és hogy mi is keresztjének vagyunk-e. Te mivel dicsekszel, kedves testvérem? Ha dicsekszel, mersz-e az életednek azzal a részével dicsekedni, hogy te Krisztushoz tartozol? Mersz-e a konfirmációs első heidelbergi KT kérdés feleletre visszaemlékezni, amelyikben benne van, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok? Mersz-e azzal dicsekedni, hogy te imádkozol naponként akár? Sőt, Bibliát olvasol rendszeresen. Sőt, eljársz templomba, mert neked fontos az a közösség, akár a gyülekezet maga is, ahol Krisztus kegyelméből, Isten szavát hallva erősödhetsz, erőt gyűjthetsz, megélheted és megtapasztalhatod a megmenekítés örömét. Gyűjtsünk erőt ahhoz, kedves testvéreim, hogy merjük az életünkkel Krisztust úgy hirdetni, hogy közben emberi gyengeségenket nem szégyelve odaállunk, és merjük mondani, hogy mindebben az erőtlenségünkben Krisztus erejével tudtunk megmaradni. Isten áldja a ti életeteket, mentse meg a ti életeteket, hogy erőtlenségeitekben belőle merítsetek erőt. Amen. Válaszoljunk az igére, és készüljünk az úrvacsorára a 163. dicséretünk első 3 versével.
Istennek szent lelke, szállj le mi ránk, s vezess el minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elünkbe adja ezt legbővebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezet 23. és azt követő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdetik, amíg visszajön. Amen. Kedves testvérek, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálják nekünk. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Isten megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Atyánk, bűnösök vagyunk. Méltatlanok mindenre, minden jóra, amit te tudsz adni. És te mégis szeretettel fordulsz felénk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, ezt a nagy-nagy szeretetet. És bocsánatodért esedezünk, hogy oly sokszor ellenet teszünk. Oly sokszor nem azt cselekedjük, amit te kérsz tőlünk. Megszegjük parancsolataidat, letérünk az általad kijelölt útról. Arra kérünk, hogy emelj magadhoz bennünket. Tölts ki ránk szent lelkedet, hogy munkálkodjék az életünkben. Keressük a te akaratodat, és így járulhassunk most a te asztalodhoz, a te közösségedbe. Amen. Megvallottuk bűneinket, tegyünk vallást a mi hitünkről is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, most anyaszent egyházunk állandó gyakorlatához híven még két kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval és igaz lelkiismerettel. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért mindannyiunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akik magukat illendőképpen elkészítették, járuljanak az Úr asztalához alázatos szívvel és szép rendben. Lehetőség van a kék szalaggal átkötött kelyhet kérni, aki nem kíván alkohollal élni, illetve lehet kérni kis kehelyből az úrvacsorai bort, és illetve nagy kehelyből is, ezt jelezzék majd itt a bor osztásánál. Aki gluténmentes kenyeret kér, azt is kérjük, hogy jelezzék. A gyermekeket is kérjük, nyugodtan hozzák ki, hogy egy áldásban részesüljenek a kenyérvételekor. Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így éltünk vele mi is. Mielőtt azonban megtérnénk hajlékunkba, arra int bennünket az ige, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyük a mi életünkbe, hanem viseljük magunkat az ő elhívásához méltóan. Az Isten békessége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hálaadásra hajtsuk meg most fejünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, oly sokszor kéréssel fordulunk hozzád. Olyan élethelyzeteket élünk meg, amikor a te segítségedre számítunk. Add, hogy soha ne felejtkezzünk el a hálaadásról. Tudjunk megállni előtted, és tudjuk megköszönni mindazt, amit elkészítettél számunkra, amit adtál nekünk. Így köszönjük meg neked most az asztalközösséget, köszönjük az ige tanítását, az útmutatást, amellyel erősítesz és bátorítasz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy felmutatod, milyen lehetőségeink vannak a keresztény életben, és hogy mindez szabadságot hoz számunkra. Kérünk, áldj meg bennünket a te kegyelmeddel. Add, hogy tudjunk úgy élni, hogy látszódjék rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Legyen ez a mi dicsekvésünk. Ne a saját erőnkkel, a saját tudásunkkal, mindazzal, amik mi vagyunk, hanem veled dicsekedhessünk. A hozzád tartozás örömével, mindazzal a gazdagsággal, amivel te ajándékozol meg bennünket. Kérjük a te áldásodat az életünkre, a gyülekezetünk életére. Kérjük az áldásodat mindazok életére, akik nehézséget hordoznak, akik betegséggel küzdenek, akik olyan élethelyzetben vannak, amiből úgy érzik, nincs kiút. Áld meg őket, Urunk! Te adj nekik erőt és gyógyulást. És te add vigasztalásodat a gyászolók számára, akik úgy érzik, hogy nincs tovább. Atyánk, veled minden lehetséges. Hát kérünk, segíts bennünket, hogy ezt lássuk, ezt adjuk tovább, ezt mutassa egész életünk. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, áld meg az egész nemzetet, ezt a teremtett világot, hogy veled dicsekedhessünk mindenkor. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hirdetem a gyülekezetnek az adakozást az ige szavával. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Néhány olyan dolgot szeretnék még a gyülekezet szívére helyezni, amelyet a kijáratoknál kapott hirdetőlapokon olvashatunk. Ezeket vigyük magunkkal, tájékozódjunk a gyülekezetünk fontos életeseményeiről, és tájékozódjunk azokról az alkalmakról, amikor hallgathatjuk az Isten igéjét, ima közösségben lehetünk együtt, amikor figyelhetünk mindarra, amit az Isten számunkra elkészített. A hét folyamán lesznek bibliaórai alkalmaink a Hunyadi városban, a Petőfi városban, vegyünk részt ezeken, de ugyanígy vegyünk részt azokon a megemlékezéseken is, amikor hőseinkre emlékezhetünk. Pénteken 11 órakor a református temetőben a Hősök napja megemlékezés lesz. Legyünk jelen ezekben a helyzetekben, ezeken az alkalmakon is. Vasárnap a szokott rend szerint itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és 17 órakor lesz istentisztelet, illetve plusz egy istentisztelet is lesz 16 órakor. A 11 órási családi istentisztelet a gimnázium leendő diákjainak a befogadó istentisztelete, 16 órakor pedig az általános iskola leendő diákjainak a befogadó istentiszteletén lehetünk együtt. A városrészekben is a megszokott rend szerint tartjuk istentiszteleti alkalmainkat. Hálaadással köszönjük meg mindazoknak az életét, akik gyermeküket elhozták, hogy a keresztségben részesüljön, és azoknak is, akik úgy döntenek, hogy közös életüket az Isten áldásával kezdik el, illetve gondoljunk azokra is hálaadással, akik adományaikkal segítik a gyülekezetet. Isten áldja meg mindazokat, akik így szeretnék élni az életüket. És imádkozzunk azokért, akik az elmúlt héten, ránk következő héten, vagy akár régebben álltak meg ravatal mellett, búcsúztak el szerettüktől, Isten vigasztalása kísérje az ő életüket. És szeretettel hirdetem a testvéreknek a gyülekezetünkben újrainduló templomovi szolgálatot, ahová a 3-tól 6 éves korú gyermekeket vihetik, a 9 órai istentisztelettel párhuzamosan van ez a szolgálat, hiánypótló szolgálat, úgyhogy aki a környezetünkben van olyan, akik vihetik oda gyermeküket, bátran ajánljuk nekik, ott szeretettel várják őket, és foglalkoznak velük abban az időszakban. Az emmausi péntek délutánokat szeretném még hirdetni, amikor imádságban, bizonyságtételben, éneklésben lehetünk együtt, illetve a nyári sátortábort, amikor is együtt örvendezhetünk Isten útmutatásának, az ő gazdag áldásának. Kövessük a gyülekezet híreit, legyünk jelen ebben a gyülekezetben, hogy az Istennel tudjunk dicsekedni mindenkor, mindenhol. Isten áldja meg a gyülekezetünket, adja meg azt, hogy ő legyen a mi őriző pásztorunk, vigyázza a mi életünket. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A záró énekünk a már megkezdett 237. számú dicséretünk. A 237. számú dicséretünknek a 8., 9. és 10. verseit énekeljük. A 8. vers így kezdődik: Szentlélek Istenünk, vigasztaló Urunk. Szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, áldást, békességet!